Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 89. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, az Úrnak irgalmát örökké hirdetem. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten magasztalását. A 223. dicséretet énekeljük mind a 8 versével, meghódol lelkem, te néked nagy felség. mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét Mózes első könyvéből, a 17. fejezet első versétől a 22. versig. Amikor Ábrám 99 éves volt, megjelent Ábrámnak az Úr, és ezt mondta neki: Én vagyok a mindenható Isten, járj én előttem, és légy fedhetetlen. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. Ekkor Ábrám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá: Ez lesz az én szövetségem veled, sok nép atya leszel. Nem neveznek többé Ábrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyává teszlek. Nagyon megszaporítom utódaidat, népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled. Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel, mert Istened leszek, és utódaidnak is. Neked adom és utódaidnak a földet, ahol jövevény vagy, Kánaán egész földjét birtokul örökre, és Istenük leszek. Majd ezt mondta Isten Ábrahámnak: Te pedig tartsd meg szövetségemet, meg utódaid is nemzedékről nemzedékre. Így tartsátok meg szövetségemet, amelyet veletek és utódaitokkal kötök, metéljenek körül nálatok minden férfit. Metéljétek körül szemérem testetek bőrét, ez lesz a veletek kötött szövetség jele. 8 napos korában körül kell metélni nálatok minden fiúgyermeket nemzedékről nemzedékre, akár a házban született, akár pénzen vásárolták valami idegentől, aki nem a te utódaid közül való. Körül kell metélni azt is, aki a házban született, azt is, akit pénzen vásároltak. Ott lesz az én szövetségem a testeteken örök szövetségként. A körülmetéletlen férfi, akinek nem metéltek körül szemérem teste bőrét, az irtassék ki népe közül, mert elutasította szövetségemet. Aztán ezt mondta Isten Ábrahámnak: Szárajt, a feleségedet ne nevezd többé Szárajnak, hanem Sára legyen a neve. Mert megáldom őt, sőt fiút adok tőle neked. Megáldom őt, és népek támadnak belőle, népek királyai származnak tőle. Ábrahám arcra borult, de nevetett, és ezt mondta magában: 100 esztendős embernek lehet egy gyermeke? Vagy Sára 90 éves létére szülhet-e? És azt mondta Ábrahám az Istennek: Bárcsak Izmael életét oltalmaznád. De Isten ezt mondta: Nem. Sára a feleséged szül neked fiút, akit Izsáknak fogsz nevezni. Szövetségre lépek vele is, örök szövetségre, meg utódaival is. Izmael dolgában is meghallgatlak, megáldom őt, és nagyon megszaporítom és megsokasítom utódait. 12 fejedelmet fog nemzeni, és nagy népé teszem. De szövetségre csak Izsákkal lépek, akit Sára 1 esztendő múlva szül neked. Amikor Isten befejezte beszédét, eltávozott Ábrahámtól. Isten szent lelke tegye a szívünkbe áldássá az ő igéjét, hogy az gyümölcsöt teremjen bennünk. Jöjjetek, válaszoljunk rá, imádkozzunk. Mennyi atyánk, ahogy Ábrahám és Sára élete felett, ugye a mi életünk felett is megszólalsz, és hívsz, néven nevezel, új nevet adsz. Magasztalunk téged mindazért, amit te elterveztél rólunk, ahogy az Úr Jézus Krisztusban ezzel a tervvel közel érkeztél hozzánk, ahogy szent lelked által elvégezted bennünk, hogy őt Úrnak valljuk, és ahogy befogadtál a te népednek a családjába. Magasztalunk ezen a vasárnapon azért, hogy élhetünk, hogy magasztalhatunk, hogy dicsőíthetünk téged, hogy ünnepelhetjük a te feltámadásodnak az ünnepét. Köszönjük neked mindazokat, akiket elhoztál, akiket ma fogadsz be a te szövetséges népedbe. Mennyei atyánk, úgy jövünk eléd, hogy mindeközben tudjuk, hogy sokféle módon vétkeztünk ellened, gondolatainkkal, tetteinkkel, múlasztásainkkal. Kérünk téged, Urunk, hogy bocsáss meg nekünk. Hozd közel hozzánk az Úr Jézus Krisztusnak az ajándékát, az ő nagy-nagy kegyelmét, hogy átjárja a szívünket a bűnbocsánat bizonyossága. És szent lelkeddel jöjj, szenteld meg az Isten tiszteletünket, elevenítsd meg közöttünk a te szavadat, és ragyogtasd fel előttünk az Úr Jézus Krisztust. Amen. Helyünket elfoglalva, keresztelőre készülve, a 412. dicséret első versét énekeljük, Nem éltem még e föld színén. Hallgassátok meg, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. fejezetében, a 18. verstől a feltámadt Jézus így szól a tanítványaihoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, hogy tanítsák őket, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők és keresztülők, Isten és a gyülekezet színe előtt két kijelentést tesztek hamarosan. Először megvalljátok a ti hiteteket a gyülekezettel együtt, utána pedig ígéretet és fogadalmat tesztek, hogy Csöngét és Micit úgy nevelitek, hogy ők maguk is megismerhessék az Úr Jézus Krisztust. Erre a két kijelentésre szeretnék most rátekinteni röviden Jézus szavai alapján. Hitvallást tesztek. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja, azt vallja, azt hirdeti ki, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön. De úgy mondja ezt, és egy olyan valaki mondja ezt, aki feltámadt a halálból. Hiszen ha Krisztus nem támad fel a halálból, hogyan mondhatná azt, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön, amikor mi mindannyian, ha körülnézünk, tudjuk, ha csak a saját emberi szemeinkkel nézünk körül, hogy a halálé a legnagyobb hatalom ebben a világban. Ha valakié minden hatalom menjen és földön, az csak az lehet, aki legyőzte a halált, aki feltámadt a halálból. De aki feltámadt a halálból, az a Krisztus, akibe vetett hiteteket megvalljátok, az meg is halt. Éppen halála által lesz feltámadása győzelem. Hiszen az ő halála a kereszten nem kudarc, nem tehetetlenség, nem véletlen baleset, hanem éppen a feltámasztás mutatja, hogy az ő halála az Atya akaratából történt, amit ő engedelmesen elvállalt, és ezért nem más, mint engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Ahogy Krisztus vére megtisztít bennünket minden bűntől, ez a hitünknek a szíve, a lényege, amire hitvallást tesztek, azt ünnepeljük most a sákramentummal, a keresztséggel, ezeknek a gyermekeknek az életében és a gyülekezet közösségében. Hiszen a víz, amely a fejüket érinti, emlékeztet bennünket Krisztusnak erre a győzelmére. Engesztelő áldozat lett értünk, feltámadt a halálból, és övé minden hatalom menjen és földön. amikor hitvallást tesztek, erre a Krisztusra nézve, az Atya, a Fiú és a Szentlélek munkájára nézve teszitek ezt. És éppen azért fontos, hogy ezt lássuk, és ebben újra és újra megerősödjünk, mert fogadalmat és ígéretet is tesztek Isten színe előtt, a gyülekezet közösségében, arra, hogy a gyermekeiteket úgy nevelitek, hogy ők is megismerjék ezt a Krisztust. Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket, és tanítsátok nekik mindazt, amit én parancsoltam nektek. Aki minden hatalom, az mindenkit, aki benne van, aki benne bízik, az ő népét azzal bízza meg, hogy elmenjen és hirdesse az Úr Jézus Krisztus nevét. Ezen belül szülőként, keresztülőként arra tesztek ígéretet, hogy ezt fogjátok cselekedni Csönge és Mici életében is. Ez tehát a fogadalmatok, az ígéretetek. Hitet nem adhattok, de engedelmesek és hűségesek lehettek, és legyetek is. Éppen arra nézve, aki feltámadt a halálból. Ennek a tanítványát tételnek egyetlen egy mozzanatára szeretném most felhívni a figyelmeteket. Ez pedig az, hogy imádkozzatok, Mici és Csönge, nem csak az életéért, hanem az üdvösségéért. Egy anya, egy édesapa, szülők, nagyon sokszor imádkozunk a gyermekeinkért. Mert annyi minden történik. De van egy mindenek előtt való és legfontosabb imádság, amire van körülbelül 10-15-20 évetek, hogy mindig imádkozzátok a gyermekeitekért. Ez pedig az, hogy ők valóban megismerjék azt az Úr Jézus Krisztust, akiről beszélünk itt. Nem hiszem, hogy van ennél sokkal kedvesebb imádság az Úrnak, mi szülőként viszont, vagy keresztülőként igen hűtlenek tudunk ebben lenni. Bátorítson tehát az, hogy miközben imádkoztok a gyermekeikért, az ő üdvösségükért, miközben megfeledkeztek róla alkalmanként, az Úr Jézus Krisztus mégis azt mondja, hogy a tanítványát étele nagy folyamatában és nagy felelősségében én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők és keresztülők, válaszoljatok az alábbi kérdésekre. A gyülekezet álljon fel. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség sákramentuma által az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a Szent Háromság Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Ígéritek-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ő maga tehessen bizonyságot Jézus Krisztusba vetett hitéről? Jöjjetek! Most valljátok meg a hiteteket az apostoli hitvallással, a gyülekezettel egyetemben. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, teremtő Istenünk, neked köszönjük most meg Mici és Csönge életét, hogy te eltervezted, elgondoltad őket, hogy fogantatásuktól fogva ismered őket és szereted őket, hogy elkészítetted az ő számukra is az Úr Jézus Krisztusban a vered való teljes közösség nagy lehetőségét és ajándékát. Köszönjük, Urunk, az ő szüleiket, Köszönjük, hogy megtartottad az édesanyákat a szülésben, és köszönjük, ahogy minden módon megmutattad a te gondviselésedet, szeretetedet, hűségedet nekik. Azért imádkozunk, Urunk, hogy ezek a gyermekek valóban megismerhessenek téged. Adj a szüleiknek, keresztüleiknek erőt, kitartást, imádságot ebben a nagy, nemes és ugyanakkor nehéz és küzdelmes feladatban. Hogy egyszer majd ott álljanak és örvendezzen a szívük afelett, ahogy a gyermekeik téged Úrnak vallanak. Köszönjük mindazokat, Urunk, akik itt vannak velük, akik támogatják őket, szeretik őket, hordozzák őket, nagyobb családot, barátokat. És azért imádkozunk, Urunk, hogy a te kegyelmed áradjon gazdagon ezekben a családokban és ezekre a gyermekekre. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy meghallgatsz bennünket az Úr Jézus Krisztus nevéért. Amen.
Mici, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Csönge, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Csönge és Mici, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti rátok, és adjon ti nektek békességet. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És igehirdetésre készülve az 548. dicséret első és második versét énekeljük, Gyer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Istenek igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom nektek, írva található Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levelében, a 9. fejezet első versétől a 13. versig. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett, áldott legyen mindörökké. Amen. De ezt nem úgy értem, mintha Isten igéje erejét vesztette volna. Mert nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Vagyis nem a test szerinti származás szerinti utódok az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak. Mert az ígéret szava ez, abban az időben visszajövök, és fia lesz Sárának. De nem csak ezt az esetet lehet említeni, hanem Rebekájét is, aki egytől fogant, ami atyánktól, Izsáktól. Még ugyanis meg sem születtek gyermekei, és nem tettek semmi jót vagy rosszat. De hogy az Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, ne a cselekedetek alapján, hanem az elhívó akarata szerint, megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik szolgálni fog a kisebbiknek, úgy, ahogyan megvan írva, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, vajon érthetjük-e Istennek egy hatalmas, nagyívű tervét a világgal? És talán már a kérdés is egyfajta ellenkezést válthat ki bennünk, hát hogyan láthatnánk át Istennek egy hatalmas, nagyívű tervét a világgal? Hogyan értezhetnénk, hogy hogyan munkálkodik ő, a Teremtő, a történelem Ura? Hogyan tudnánk mi az isteni oldalról való jelentését, értelmét megtalálni, megragadni a világ eseményeinek? Ha visszatekintünk, akkor még csak-csak valamit megértünk, de hogy a jelenben mi történik, hogy a jövő merre vezet, vajon átláthatjuk-e Isten hatalmas, nagyívű tervét a világgal? És miközben nyilván nem tudjuk a mindennapok eseményeit olvasni és értelmezni, a kérdésre Pál apostol mégis igennel válaszol. Az Efézusi levélben arról beszél, hogy mert hogy Istennek tetszett, kedves volt, hogy megismertesse velünk az ő akaratának a titkát, hogy kijelentse nekünk Krisztusban azt, amit így mondott Pál, amit kijelentett benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket. Pál level azt mondja, hogy Isten az ő népének, Jézus Krisztus által kijelentette az ő nagyívű tervét. Ami nem más, mint az, így mondja, hogy Krisztusban egybefoglal, egybeölel mindeneket. Ez az örömhír, ez az evangélium, hogy Isten gazdag és gyönyörű teremtett világát az ember bűne megrontotta, darabokra hasította, szétszabdalta. Mindannyian magunkban hordozzuk ezt, mindannyian mindenhol ennek vagyunk a tanúi. De Isten ezt nem hagyta ennyiben, hanem elkezdte a helyreállítás, a megváltás, vagy az egybefoglalás nagy munkáját, amit egy napon be is fog teljesíteni. És ezt kezdte el Ábrahám elhívásával, akiről hallottunk. Akinek azt ígéri Isten, hogy megáldja őt, hogy nagy néppé teszi, és hogy áldássá teszi minden más népnek és nemzetségnek. Hogy Ábrahámon keresztül Isten elkezdi ezt a helyreállítást, amiben újra összeöleli, meggyógyítja, megváltja, helyreállítja mindazt, ami az ember lázadása miatt elromlott. Ezt erősíti meg Isten, amikor szövetséget köt Ábrahámmal, és ígéretet ad neki. Megújítja az ígéretét. Aztán, amikor Ábrahámnak megszületik a gyermeke, akiről hallunk, majd még Izsák, aztán megszületik Izsáknak két gyermeke, Jákob és Ézsau, és Jákob gyermekei felmennek Egyiptomba, és ott generációkon át nagy néppé lesz valóban Izrael, de rabszolgasorban van. Amikor ebben a rabszolgaságban Izrael Egyiptomba Istenhez kiált, Isten visszaemlékszik az ígéreteire. Mert az ő ígéretei nem esnek le, nem lesznek semmissé. És ezért szabadulást készít Izraelnek, és kiszabadítja őket a fáraó hatalmából, utána a szövetséget köt az egész néppel a Sínai hegyen. Azt mondja, hogy ti az én népem vagytok, én pedig a ti istenetek vagyok, és megerősíti az ő küldetésüket. Hogy ahogy hűségesen és engedelmesen Istenre hallgatva élik az életüket, a törvény, a Tóra által megformálva, világossággá legyenek a népeknek. Hogy aki látja az ő életüket, magasztalja Istent. Hogy Isten ismerete elterjedjen. Izrael azonban újra és újra engedetlen és hűtlen az Úrhoz. És Isten prófétákat küld, akik arra hívják Izraelt újra és újra, hogy térjen vissza, hogy térjen meg. De aztán hosszú évszázadok alatt, mivel nem tér meg Izrael, elkerülhetetlenül eljön a katasztrófa. De Isten nem csak erről beszél, hogy ha nem térnek meg, akkor eljön a katasztrófa, ami ott és akkor a babiloni fogság, hanem arról kezd közbe beszélni a proféták által, hogy de fog majd jönni egy uralkodó. Érkezik majd egy felkent, héber szóval a messiás. Egy olyan uralkodó, akinek az uralma alatt Isten végzi tovább azt, hogy helyreállítja a világot. Végzi ezt a nagyívű történetet, nem hagyja annyiban, nem engedi el az egyes embert, nem engedi el a népeket, nem engedi el a nemzeteket, nem engedi el ezt az egész megtört, teremtett világot. És aztán eljön az idő, és az új szövetség avval kezdődik, hogy megjelenik a názáreti Jézus, és meghirdeti, így hirdeti Isten uralma jó hírét. Elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. És Jézus ezt nem csak hirdeti, hanem cselekszi is. Elkezdi helyreállítani Jézus mindazt, ami összetört. Egybefoglalni mindazt, ami széthullott. Azok, akik távol voltak Istentől, akiket csak így nevez az új szövetség újra és újra, hogy a bűnösök, a társadalom szélén lévők, azokat Jézus megbékélteti az atyával, újat kezdhetnek. Az egészségükben megromlottak, meggyógyulnak körülötte, a megkötözöttek megszabadulnak, a szükségben lévők mennyei jeledelt kapnak, a tenger pusztító erői elcsendesednek, halottak feltámadnak, mert jelen van Jézusban Isten uralma. Isten országának a jó híre történik. A vallásos vezetők, a korabeli vallásos vezetők azonban érdekegyességet találnak a római hatalommal, és elérik, hogy a messiást, a felkentet, Krisztust kivégezzék. Isten azonban talán senki által nem várt módon közbelép, mert nem engedi, hogy az ő fia, az ő szentje elmúlást lásson. Feltámasztja a halálból, és ezzel igazolja az ő fiát, végső győzelmet arat a bűn, a kárhozat, a halál és a sátán erőim. A feltámadt Jézus pedig, ahogy most pont hallottuk a keresztség szereztetésénél, a tanítványokat kiküldi a Szentlélek erejével, hogy ezt a róla szóló evangéliumot hirdessék az egész világon, egészen addig, amíg vissza nem jön, és teljesen nem teszi az ő uralmát, és be nem zárja Isten ezt a nagy történetet, és nem teremt újjá eget és földet. És akkor Isten, ahogy Pál mondta, Krisztusban egybefoglal mindeneket. Tudom, meg fogunk érkezni a római levélhez és a textushoz, de a római levelet Pál ennek a nagyívű történetnek a fényében éri. A római levélben Pál apostol az evangéliumot tárja a gyülekezet elé. Feltehetőleg a missziói útjainak a bázisát, ami korábban a földközi tenger keleti medencéjében található Antiókiában volt, át kívánja tenni Rómába, hogy tovább tudjon nyugatra menni, és egészen Hispániáig eljusson ezzel az üzenettel. Avval az üzenettel, hogy Isten Krisztusban megbékél és megbékélteti az egész világot. A római gyülekezetet azonban az apostol nem ismeri személyesen. Ez nem olyan gyülekezet, amit ő alapított. Sőt, valószínűleg nem is csak egy gyülekezetről van szó, hanem talán számtalan házi gyülekezet volt a birodalom fővárosában. És a levélből kiderül, hogy ezek között voltak olyanok, akik zsidó háttérből, izraelita háttérből lettek Jézus követői, és voltak olyanok, akik pogány háttérből lettek Jézus követői. És ez számos kérdést és számos feszültséget vetett fel. Egy meghatározó újszövetségi teológus, N.T. Wright szerint Pál azért és úgy helyezi eléjük az evangéliumot ebben a levélben, hogy Istennek a világ megváltását munkáló hatalmas tervét és cselekedetét lássák. Hogy értsék, hogy mi a zsidók szerepe ebben, hogy értsék, hogy mi a pogányok szerepe ebben. Hogy zsidóknak és pogányoknak Jézus Krisztusban, a messiásban össze kell tartaniuk, és együtt kell szolgálniuk ezt az ügyet. Hogy nem vethetik meg egymást, hogy nem nézhetik le egymást, hogy rendezniük kell a feszültségeket, amik ebből fakadnak, hogy egyesek a zsidó háttérből, mások pogány háttérből lettek Jézus követői. Látniuk kell az evangélium erejét, ahogy Isten Krisztusban üdvösséget szerzett. Először a zsidóknak, mert ővelük kezdte el a munkáját, de aztán a pogányoknak, akiket beoltott ebbe. Az apostol erről beszél az első a 9. fejezetig, mondjuk így, arról beszél, hogy mind a törvényt ismerők, a zsidók, mind a törvényt nem ismerők, a pogányok egyaránt Isten ítélete alatt vannak. És hogy mindkét csoportnak egyedül a Jézus Krisztusba hithoz üdvösséget. És Isten egyedül úgy nyilvánítja őket igaznak és a saját népe tagjainak és gyermekeinek, hogy Krisztusba vetik a hitüket. Ábrahámnál ezt ígérte, ahogy ott megmondta, úgy történik ez. Pál mindezt bemutatta tehát, és itt jutunk el a ma olvasott textusig, a 9. fejezethez, mert marad egy nagy kérdés. De akkor mi lesz Izraellel? Mivel az evangélium inkább a pogányok között terjed és növekszik, mivel a zsidóság nagyobb része elzárkozott attól, hogy a názáreti Jézusban felismerje és elismerje Izrael messiását, ezért a Pál által bemutatott nagyívű történetnek ezen a ponton van egy nagy kérdése. Mi van Izraellel? Mi van Isten korábbi munkájával? Mi van Izraellel, akiről itt azt mondja Pál, övék a fiúság, mint Isten népe, ők Isten gyermekei, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tisztelet, az ígéretek, övék az ősatyák, onnan származott Krisztus test szerint. Mi van Izraellel? Ha ők bezárkóztak az evangélium iránt. De a kérdés nem csak az, hogy mi van Izraellel, hanem mi van Istennel? Mi lett Isten választásával? Mi lett Isten ígéreteivel? Mi van amval, amit Isten valamikor megmondott és megígért? Mi történik mindezzel? Ezt a kérdést, ezt a problémát az apostol a 9, 10 és 11. fejezetekben fejti ki, nagy kérdések, nagy titkok, mind a mai napig. De a ma olvasott szakasz alapján két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, amit ez a szakasz velünk is tesz, itt és most. Az egyik, hogy megerősíti, hogy Isten gyermekei az ígéret gyermekei, mi magunk is. A másik, hogy megvizsgálja a szívünket, hogy valójában milyen indulat lakozik bennünk, és tényleg az ígéret gyermekeiként élünk-e. Szóval mi lett Isten szavával? Mi lett mindazokkal az ígéretekkel, amit Isten Izraelnek adott? Az apostol azt mondja, hiába, hogy Izrael nagyobb része bezárta magát az evangélium előtt, így mondja, nem mintha Isten igéje erejét vesztette volna. Isten szava nem hullott a földre. Isten szava nem esett a semmibe. Pál azt mondja, megáll, de akkor hogyan? És az apostol döntő érvelése így hangzik, mert nem tartoznak mindannyian Izraelhez, akik Izraeltől származnak. És nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai, hanem amint megvan írva, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Mit jelent ez? Kétféle utód, kétféle gyermek van. A test vagy a vér szerinti, a biológiai értelemben vett utód. valamint az ígéret szerinti. Ábrahám igazi utódának az ígéret gyermekei számítanak. És egy pillanatra álljunk meg az utód kifejezésnél, ami mind a görög, mind az ide vonatkozó ószövetségi helyen, a héber szövegben a mag szóval azonos. Egy növény tulajdonsága, nyilván minden tulajdonsága a magjában van kódolva. Amikor semmi nem látszik még abból a növényből, a magban minden benne van. Hogy fog kinézni, hogy mikor terem gyümölcsöt, hát sokkal jobban tudják ezt sokan, mint én. De a lényege, a természete, a tulajdonságai annak a növénynek a magban vannak kódolva. Amikor a Szentírás kizárólag az ígéret gyermekeit tekinti Ábrahám utódainak, akkor az azt is jelenti, hogy az ábrahámi kiválasztottságot, az ábrahámi küldetést, az ábrahámi hitet csak azok öröklik, idézőjelben, csak azok viszik tovább egyfajta magként, akik maguk is Isten ígéretéből születtek. Akik maguk is az ígéretből születtek. Ábrahámnak két gyermeke van, Izmael, aki a rabszolgától, Sára szolgálójától született, Hágártól, és Izsák, aki az ígéretnek a gyermeke. És bár Izmael Ábrahám gyermeke test szerint, származás szerint, ő nem az utóda, ő nem a mag, az csak Izsák, aki az ígéretből született. És mit jelent ez? Hogy ott született, és akkor született, ahol és amikor már nem volt foganásnak, és nem volt életnek lehetősége. Mert Sára idős és meddő, és Ábrahám is vém. Az ígéret gyermeke az, aki Isten szavából születik, aki Isten ígéretéből születik. Istennek a saját ígéretéhez való hűségéből született Izsák az utód. Ezért mondja Pál, nem tartoznak mind Izraelhez, ígéret értelemben, akik Izraeltől származnak, biológiai értelemben. De lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy ez az érv nem elég meggyőző, hiszen Izmael mégiscsak egy másik asszonytól született, ezért mond egy másik példát az apostol. A következő generációban Izsáknak, Rebekától két fia, Iker fiai születnek, Ézsau és Jákob. És az apostol arról beszél, hogy amikor még így mondja, meg sem születtek Rebeka gyermekei, amikor még nem tettnek sem jót vagy rosszat, hogy Istennek az ő kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, már akkor megmondatott Rebekának, hogy a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek. A kisebbik lesz az ígéret gyermeke. Isten őt választotta, nem Ézsaut. És mindebben Isten azt mutatja, hogy aki az ígéret gyermeke, az nem azért az ígéret gyermeke, mert bármiféle lelki vagy morális felsőbbrendűsége vagy kiválósága van a többiekkel szemben. Nem. Isten akkor döntött erről, és akkor döntött Jákobról, amikor még meg se született. Az apostol tehát így érvel, nem mindenki Izraelből való, aki Izraeltől született, nem mindenki az ígéret gyermeke, aki vér szerint ott született, de ezt minden zsidó tudja, akiknek ír. De amit ő tesz, az az, hogy ebben a helyzetben, ebben a problémában, hogy mi lett Izraellel, ugyanezt a választ adja. Istennek ez a munkája. Nem csak az ősatyák idején volt jelen, azt tudják, ma is jelen van. Ma is munkálkodik, ma is így cselekszik, titok, de ez történik ma is, mondja Pál a római levélben. És ezen a ponton számunkra ez most túlmutat Izrael és Isten titkám, amiről majd még sokat beszél az apostol, és szeretném, hogyha megállnánk egy pillanaton ezen a ponton, és ragadjuk meg a bennünket is megformáló evangélium igazságot. Ha Isten gyermekei vagyunk, ha valóban Isten gyermekei vagyunk, az ígéret gyermekei vagyunk. Először ez újra és újra emlékeztessen kell minket. Izsákhoz hasonlóan, Jákobhoz hasonlóan, ha te az Isten családjában vagy, az ígéret gyermeke vagy. Nem volt nagyobb esélyünk arra, hogy Isten ítélete alól felmentve Isten örökbefogadott, befogadott gyermekei legyünk, mint amennyi emberi esélye volt Izsáknak a világra jönni egy idős és meddő pár öleléséből. Nem volt nagyobb esélyünk arra, hogy Isten gyermekeinek nevezzük magunkat, mint az ő népének a tagjai. Mint az a lehetetlen, amit Isten az ígéret által megtett, hogy ennek az idős és meddő párnak az öleléséből élet fakadt. Az isteni szó, az isteni ígéret, ami életre hívja az utódot. És ez azért fontos, mert gondolj arra, hogy amikor Isten elé állsz egy imádságban, egy nehéz helyzetben, vagy egy örömteli helyzetben, egy Isten tiszteleten, vagy bármikor máskor, akkor mi játszik le benned? Mi az, amivel Isten elé állsz? Mi az, ami miatt úgy érzed, hogy beléphetsz az ő jelenlétébe? A származásod? A családod? A felmenőid? A református őseid generációkra visszamenőleg? Amikor Isten elé állsz, ezekre támaszkodsz? Ezekből próbálsz bizalmat nyerni, hogy elé állhatok, mint Isten gyermeke, mert az apám, a nagyapám, a presbiter, a lelkipásztor, mert gyerekkoromban itt ültem már, mert micsoda gyülekezetet szerveztem. Felékesítjük magunkat díszekkel, mindazokkal, amik a származáshoz, a biológiai, a testszerinti valósághoz kötődnek, és próbálunk Isten elé menni, hogy elég elfogadhatóak legyünk. Amikor baj van, amikor nehézség van, amikor aggodalom van, és kéred Istent, mire appellálsz? Kire appellálsz? A testi származásba kapaszkodsz, arra vagy büszke, vagy mélyen tudod, hogy semmi vagy, és minden, ami mégis Isten előtt vagy, nem más, mint az ő ígéretének az ereje. Ígéretből születtél, ha Isten gyermeke vagy. Ígéret által lettél Isten gyermeke. Nem a származásod, nem a képességeid, nem a gyülekezeti szolgálataid, nem a vallásos teljesítményeid által. Micsoda szabadság, micsoda ajándék. Így belépni, levetni a göncöket, amivel felékesítjük magunkat, és belépni az Isten jelenlétébe, mert ígéret gyermekei vagyunk. De másodszor azonnal tegyük fel a kérdést, hogy de milyen ígéret által? Milyen születésről beszélünk itt mi? És a válasz Istennek az ő fiában, Jézus Krisztusban megjelent ígérete által. Mert hogy mindazok Ábrahám gyermekei itt is, ma is, most is, közöttünk is, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban úgy, ahogy hitt Ábrahám Isten ígéretében. Egy év múlva visszajövök, és gyermeked lesz. Mert ahogy Isten Ábrahámot ennek a hite alapján fogadta el, nyilvánította igaznak, és nem a cselekedetei alapján, úgy te sem a teljesítményed, a származásod, a kiválóságod alapján nyertél bebocsátást Isten családjába, hanem egyedül annak alapján, amit Krisztus elvégzett, érted és helyetted a kereszten. De jó, hogy mindent levehetünk, ami a származás, amire büszkék lennénk, ami a teljesítmény, amivel Isten elé mennénk. Pál másor azt mondja mindezekről, kárnak és szemétnek ítéltem mindent. Hogy egyedül Krisztus által, egyedül az Isten ígérete által, egyedül a belévetett hit által álljak meg az Isten színe előtt. A Szentlélek újjáteremtő munkája által lettünk Isten gyermekei, és ígéret gyermekeivé. Erről a 8. fejezet ír. Mit jelent még ez harmadszor? Ez választad, ha nem is könnyű és nem olcsó válasz, de választad súlyos kérdéseinkre. Mert nem csak az a kérdés, hogy mi lett Izraellel. Nem csak az a kérdés, hogy mi lett Isten ígéreteivel, szavával, amit kijelentett, vagy Isten hűségével. Hanem sokunknak feszítő és nehéz kérdés, hogy mi lett azokkal a testvéreinkkel, akár a gyermekeinkkel, akiket hasonló módon a keresztségbe befogadtunk az Isten népébe, a szeretteinkkel, akik Isten szövetséges népében voltak, a származásuk szerint, a nevelkedésük szerint, de... Egyelőre úgy tűnik, ezt tegyük hozzá, egyelőre úgy tűnik, Elfordultak Istentől, és maguk mögött hagyták a hitet? Ki nem hordoz ilyen történeteket magával, aki az Isten népének a tagja, aki az Isten ígéretének a gyermeke? Nagy titkok közelébe merészkedünk, amikor ezekről szólunk, és fontos emlékeztetnünk magunkat arra, amit Pál máshol így mond, ismeri az Úr az övéit, csak az Úr ismeri az övéit, nem látunk a másik ember szívében. Mégis valamit elmond arról, ahogy Isten munkálkodik. Ez nem azt jelenti, hogy bárkiről nekünk el kéne, vagy el lehetne dönteni, akár aki ilyen állapotban van most, hogy mi van vele. Mindjárt látni fogjuk, hogy mi a jó lelki, szívbeli válasz erre a helyzetre. De Istennek ezt a munkáját látjunk, értenünk kell, megragadnunk kell, még akkor is, ha nehéz, még akkor is, ha fájdalmas, valamilyen értelemben Isten ad választ ezen keresztül, ezekre a kínzó kérdésekre. Úgy is fogalmazhatjuk újra Pál apostol sorait, mert nem tartoznak mindannyian az anyaszent egyházhoz, akik származás szerint beleszülettek. Isten megerősíti tehát, hogy az ígéret gyermekei vagyunk. Lássuk most azt, hogy és hogyan munkálkodik ez az ember szívében, milyen emberré tesz bennünket. Az apostol Izrael titkának a kérdését a 9. fejezetben nem azzal a teológiai érveléssel kezdi, amit próbáltam itt valamilyen módon átadni nektek. Nem ezzel kezdi, hanem egy nagyon személyes és nagyon őszinte vallomással, panasszal kezdi. Az apostol imádságos gyötrődésben van népe Izrael miatt. Hallgassátok, mi van a szívében, amikor így ír. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, az én testvéreim, az én testszerinti rokonaim helyett, Izrael helyett. Érzitek, hogy mi van a szívében? Pál, aki érti és tudja, hogy nem tartozik mind Izraelhez, aki Izraeltől származik, ezt nem tudja egy várándítással elintézni. Mert a szíve fáj a népéért. A szíve fáj a származás szerinti testvéreiért, akik most Krisztustól elszakítva vannak, mondja. Az ígéret gyermeke szenved azokkal, szenved azokért, akikben nem látja Isten ígéretének az erejét és a valóságát. Ez munkál a szívében, ez munkál a lelkében. Ha valaki az ígéret gyermeke, annak nem könnyebb lesz az élete. Azért mondtam, hogy ez nem egy olcsó válasz, nem egy könnyű válasz. De ezzel Pál apostol egyáltalán nincs egyedül. Mert a Pálnak a fájdalma, a gyötrelme a proféták fájdalma. Jeremiás, amikor az Isten üzenetét hirdeti újra, és látja Izrael keménységét, hasonlóan gyötrődött Isten előtt. Így ír egy helyen, gyógyíthatatlan vagyok, gond terhel, beteg a szívem. Népem összetörése engem is összetört, gyászolok, rémület fogott el. Nincs balzsamolaj Gileádban, nincs ott orvos, miért nem tudnak begyógyulni népemen a sebek? Bárcsak a fejem víznek és a szemem könnynek forrásává válnék. Nem azt mondja, amit Pál, hogy bárcsak én lennék elszakítva Krisztustól, de mégis. Bárcsak átmenne rajtam ez a gyász, mondja. Éjjel-nappal siratnám népem megjöttjeit. De nem csak a proféták. Nem csak a proféták, hanem Jézus is ebben áll. És még sokkal inkább, és nyilván sokkal igazabban, és sokkal tisztábban. Jézus a szolgálatának a vége felé, a világvasárnapi bevonuláskor, ezt olvassuk róla, amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt, bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed elől,
Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek, körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és a fiaidat, akik falaid között laknak, és kő kövön nem marad benned, mert nem ismerted fel a meglátogatásod idejét. Jézus egy ószövetségi profécia stílusában meghirdeti azt, ami meg fog történni Jeruzsálemmel, azért, mert mivel ő benne nem ismerik fel a messiást, hamis messiási mozgalmak a rómaiak ellen valóban elhozzák azt néhány évtizeddel később, hogy ez megtörténik. De hogy mondja Jézus ezt? Közben sír, fáj neki, gyötrődik népe keménysége felett. Vagy egy másik alkalommal Jézus azt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnyalná gyűjti a csibéit, de te nem akartátok. Íme elhagyottál lesz a házatok. Az Isten fájdalma, az Isten szeretete nyilvánul meg ezekben az emberekben, azok iránt, akik megkeményedtek. És egy pillanatra Jézusra tekintünk most újra, nem megfeledkezve Párról és arról, amiről ő beszél a római levélben, de mégis mit tesz Jézus, amikor ezt imádkozza, amikor ezt mondja, amikor meghirdeti Jeruzsálem felett annak a pusztulását, annak az ítéletét, és közben mégis együttérzés van a szívébe, közben sír, közben fáj ez neki, beleáll a résbe, beleáll Isten és a nép közé a résbe. De Jézus... Pál nem, Jeremiás nem, és senki sem. Jézus a legteljesebben is beleáll ebbe a résbe Isten és a kemény szívű világ között. A keresztem. Ahol szintén felkiált, én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus beleáll ebbe, és ő ezáltal megváltást is készít ezen keresztül. Az ígéret gyermekei vagyunk. Ha az ígéret gyermekei vagyunk. Az ígéret gyermekeiben megjelenik ez a lelkület. Nagy paradoxon. Pál arról beszél, hogy Isten az, aki kiválaszt, és közben mégis gyötrődik az Úr előtt a test szerinti testvéreiért. Nem tudom feloldani. Nem is akarom feloldani. Jézus ugyanezt írja meg, a proféták ugyanezt érik meg. Isten elmondja, a nép kemény, látják a keménységet, látják, hogy ez pusztulásba vezet, de nem rándítják meg a vállukat, hanem ott állnak a résen, és küszködnek, és imádkoznak, és gyötrődnek, és várják, hogy Isten munkálkodjon. Aki az ígéret gyermeke, az tudja, hogy egyedül Isten kegyelmes döntése, lelkének csodálatos munkája, hogy tudhatja magáról, hogy ő Isten gyermeke. És ezért itt a pillanatra engedi, hogy a Szentlélek megvizsgálja a szívedet. Milyen vagy a kívülállók iránt? Esetleg kemény? Esetleg közömbös? Esetleg másokat lenéző? Esetleg kárörvendő? Kioktató? Önelégült? Ez egy teszt. Visszafelé is igaz. Annyiben a Szentlélek által vagyunk Isten gyermekei, mert újjáteremtett minket a Krisztusban, akkor biztos, hogy nem a lenézés, nem a megvetés, nem a közömbösség az, ami eluralja a szívünket akkor, amikor olyan csoportokra nézünk, olyan emberekre nézünk, olyan emberekkel találkozunk, akik megkeményítették a szívüket, vagy egyszerűen csak távol vannak Istentől. Biztos, hogy nem ez születik meg. Ez a teszt azt is jelenti, hogy meggondolhatod Isten előtt, hogy valójában hol vagy most. Magabiztos vagy, hogy neked szinte jár Isten elfogadása sok-sok minden miatt? Ha igen, ez nem az elveszettséged jele? Pont annak a jele, hogy nem vagy az ígéret gyermeke? Vagy bizonytalan vagy, mert soha nem tudod, hogy hányadan állsz Istennel, és elég sok szépet felvettél-e már magadra, származást, ősöket és hasonlókat, hogy elfogadjon, de sose tudod, hogy elég ez, vagy nem. Bizonytalan vagy? Az ígéret gyermeke nem bizonytalan. Ő tudja, hogy az Isten lelke elpecsételte. Az öröm vagy a hála hiányzik alapvetően az életünkből? Nem azért, mert nem ennek a csodájába élünk, hogy ebben a pillanatban is azért dobog a szívünk, és úgy dobog a szívünk, mint akik az Isten ígéretéből születtek. Három dologra hív ez befejezésül, és röviden.
amennyiben a Szentlélek megmutatta, és meglátod, és legyél elég bátor hozzá, hogy nem vagy az ígéret gyermeke. Nem születtél ebből a titokzatos munkájából a Szentléleknek, ami a Krisztusban történik. Ne ess kétségbe, ne ess kétségbe. Sőt, itt és most, ebben a pillanatban a szíved őszintén kitárva fordulj bizalommal ahhoz, aki téged Krisztusban kész befogadni, kész igaznak nyilvánítani. Hogy részese legyél annak, hogy ő Krisztusban egybefoglal mindeneket, és ez a nagy kozmikus történet ebben a pillanatban történhet közted és közte. Részese lehetsz, ha rájöttél, hogy nem vagy még része, részese lehetsz az ő nagyívű történetének. Másodszor legtöbbünk talán úgy vagyunk, hogy a Szentlélek emlékeztet ma bennünket az igazságra, hogy az ígéret gyermekei vagyunk. És ezen a ponton jó, ha bűnbánatot tartunk, arra hív. És igen, ha végig tudod gondolni, hogy milyen díszekkel díszíted magadat, amikor Isten elé mész, akkor meglátod az imádságodban, hogy ez semmi, hogy ez kacat Krisztushoz, az igazsághoz képest, és bűnbánatban leveszed magadról mindazt, amivel te úgy gondolod, hogy Isten elé állhatsz. És egyedül Krisztusra nézve mész hozzá, megújulás, megelevenedés, öröm és hála. És a harmadik, ne meneküljünk a fájdalomtól, ne meneküljünk a gyötrődéstől, sőt, álljunk bele a közben járó imádság által, mert beleállt a résbe az Úr Jézus Krisztus értünk. Dicsőség legyen neki, boruljunk le előtte, és imádjuk őt. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 154. dicséret első és második versével. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek! Imádkozzunk. Mennyi atyánk, leborulunk előtted, és imádunk téged, akkor is, amikor sok mindent nem értünk, és nem látunk át, de azt, hogy mennyire gazdag a kegyelmed és a szereteted, amelyet kiárasztottál az Úr Jézus Krisztusban mi ránk, és kiárasztottál erre az egész világra, az nem kérdés előttünk. Kérünk hát, hogy Szent Lelked által erősíts meg bennünket ebben a nagy ajándékban és nagy kegyelemben, hogy az ígéret gyermekei vagyunk. Mindközben munkálod Szent Lelkeddel azt is, hogy akik bizonytalanak, akiknek kérdéseik vannak,
azokat, Uram, hívod ellenállhatatlan erővel önmagadhoz. Pecsételd el a szívükben, Uram, a te igazságodat, amely által őket is igaznak nyilvánítod, és befogadod a te családodba. Mennyi atyánk, eléd hozzuk minden kérdésünket, gyötrődésünket, ami most talán nem annyira Izraelről szól, és biztosan nem. De itt állunk ebben a világban, ahol pusztító háború zajlik, ahol emberek milliói kiáltanak fel hozzád, várják a válaszodat. És nem jön a béke, és nincs röviden, és egyértelműen, és gyorsan vége mindennek. És köszönjük, hogy ebben bennünket is megpróbálsz, megpróbálod a hűségünket, a bizalmunkat és az igazságunkat. És oda hívsz, hogy álljunk a résre, hogy kiáltsunk azokért, akik bunkerekben vannak, akik menekülnek, akik gyászolnak, akik sebesültek. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy munkád az igazságot, hogy hozzá békét. És mindezt úgy mondjuk, hogy tudjuk, hogy békesség és igazság akkor lesz, amikor visszajössz és újjáteremted a világot. Urunk, imádkozunk, és ne engedd, hogy megszűnjünk imádkozni azokért a szeretteinkért, akik elindultak veled, a te néped közösségében, de elfordultak tőled látszólag. Ismered, Urunk, a szívüket, a kérdéseiket, a kételjeiket. Add, Urunk, hogy ott legyünk értük előtted, kitartó, hűséges imádságban. Eleveníts meg bennünket ebben. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt a békességet és bőséget, amiben élünk. Tégy bennünket mindezért nap mint nap hálássá, hogy hálával elégedetten boldogan éljünk, és hogy a te nevedet valljuk meg a hét minden napján, minden olyan lehetőséggel, amit te felkínálsz. Urunk, hogy minél többen hallják a te evangéliumodat. Elét hozzuk mindezt annak a nevében, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét.
Kérlek, kedves testvérek, hallgassátok meg a hirdetéseket. Mindenek előtt nagy szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben dr. Lovas András nagy tisztelet urat és kedves feleségét, Dórát. Köszönjük igehirdetési szolgálatát és a keresztség sákramentumának kiszolgáltatását. Isten áldja meg életét és szolgáltatását. Ma kereszteltük gyülekezetünkben Huszár Csönge Dorottyát, Huszár András és Turóczi Piroska harmadik gyermekét, és Váradi Micit, Váradi Péter és Szoboszlai Renáta első gyermekét. Isten áldja meg a megkeresztelt gyermekeket, szüleiket és családjukat. Hirdetem, kedves testvérek, hogy már lehet jelentkezni nyári gyülekezeti táborainkba. Június 17-e és 19-e között péntektől vasárnapig Tahiba tartjuk szokásos gyülekezeti hétvégénket. Mondom szokásos, mert a koronavírus járvány miatt nem tarthattunk. Kint az előtérben elhelyezett lapon lehet erre jelentkezni. A gyülekezeti hétvége központi témája az úrvacsorázás, például az a kérdés, hogy más és más felekezetbe tartozók hogyan úrvacsorázzanak, úrvacsorázhatnak-e együtt. Június 27-e és július 1-e között tartjuk Bakony-Szent Lászlón gyermektáborunkat, augusztus 19-től 24-ig pedig Vámos Mikolán a fiatalok táborát, ezekre is lehet jelentkezni. Hónap második vasárnapja lévén, Isten tisztelet után szeretett vendégséget tartunk a gyülekezeti nagyteremben. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit kávéra, tejára, legfőképpen testvéri beszélgetésre. Végül hirdetem az adakozást. Az adakozás Isten tiszteletünk része, Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozót. Befejezésül először a 289. dicséret verseit énekeljük, Ó maradj kegyelmeddel mi velünk Jézusunk, utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt, ezután vesszük az áldást. A kivonuló ének pedig az 566. dicséret lesz.
Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a kivonuló éneket énekeljük. Az 566. dicséret. Téged, Úristen, mi keresztények, dicsérünk és áldunk.